kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Talán össze sem tudnám számolni, hogy amióta útjára indult a Kimerem mondani című sorozat, hányszor hangzott el az adásokban, hogy a harmonikus, kiegyensúlyozott lelki működés alapja az önismeret és az érzelemszabályozás. És hogy mindkettőt tanulni kell. Mindegy, hogy lelki problémáinkról, kapcsolati konfliktusainkról, életvezetési kérdésekről, családról, karrierről vagy társadalmi beilleszkedésről van szó. Mindezek nagyrészt a lelki biztonságunk megteremtésén múlnak. Hogy miként küzdhetünk meg életünk nehézségeivel, a kapott, a tanult rossz mintákkal, a magunk alakította lelki buktatókkal, hogy mit jelent az érzelem szabályozása gyakorlatban, arról beszélgetünk Mogyorosi Révi Zsuzsanna pszichológus traumaterapeutával.
Kimerem mondani.
Induljunk onnan, hogy mitől függ a biztonságérzetünk, és most nem a fizikai vagy az anyagi biztonságra, tehát nem a külső biztonságra gondolok, hanem a belső biztonságra, hogy mi is az.
Azt az állapotot, hogy biztonságban érzem magam magamban, azzal az igével tudnám leginkább kifejezni, hogy úgy érzem, hogy tudok tenni valamit, bármilyen helyzetben vagyok. Tehát tehetek. Uh-huh. Ugye olyan jó ez a szó, hogy tehet, mert ebből jön a tehetős, a tehetség. Tehát, hogy képes vagyok valamire, nem vagyok elveszett.
Milyen érdekes, hogy a tehetetlenség szó ugrott be nekem először, neked meg nem?
Nem, így van, mert a tehetetlenség pont az ellentétes állapotot jelzi, a traumatizáltság és a kiszolgáltatottság állapotát. Tulajdonképpen a traumát úgy szoktuk meghatározni, hogy az jelenti számunkra a traumatizáló helyzetet, amikor azt éljük meg, hogy nem tudunk tenni semmit. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. És ezért mondom, hogy a belső biztonságot pedig az a fajta kompetencia, kontroll jelenti, hogy tudok tenni valamit.
Van ennek biológiai alapja is. Milyen agyi területek vesznek részt ebben a folyamatban?
Igen. Amikor kontrollban vagyok, és úgy érzem, hogy tehetek valamit, ez az idegrendszer nyugalmával jár együtt. Tehát azt jelenti, hogy a vegetatív idegrendszerünk, ugye ma már inkább úgy hívjuk ezt, hogy autonóm idegrendszer, ennek az a működése van előtérben, amit paraszimpatikusnak nevezünk, ami azt jelenti, hogy nyugodt a szívverésünk, nyugodt a légzésünk, a vérnyomásunk normális, nem izzadunk, magyarul nem produkálunk stressztüneteket. Ez jellemző az idegrendszerünkre, és hát tulajdonképpen a teljes agyi kapacitásunk elérhető, a működésünk kiegyensúlyozott, nyitottak vagyunk a világra, észrevesszük, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, tudunk kapcsolódni másokhoz. Ez mind ehhez az állapothoz tartozik.
És ugye ez azt is jelenti, hogy önmagunkhoz is képesek vagyunk tudatosan kapcsolódni. Milyen nehezítő körülményei vannak ennek a tudatos kapcsolódásnak, akkor most lépjünk rá erre a mesdjére.
Ha a jelent nézzük, bárki, aki egyébként tud tudatosan kapcsolódni magához, elveszítheti ezt a tudatosságot átmenetileg, ha hirtelen a külvilágból éri egy váratlan hatás, tehát egy stresszkeltő hatás. Az természetes, hiszen ilyenkor rögtön kifelé figyelünk, hogy mi történt, megemelkedik az úgynevezett aktivációs szintünk, és bekapcsol egy olyan reakció, hogy na most ezzel meg kell birkózni. Mm-hmm. Ilyenkor az első pillanatokban nem vagyunk igazából tudatosak, mert ezt meg az agynak egy alacsonyabb szintű régiója irányítja, ezt a küzdj vagy menekülj reakciót.
Tehát ezt még az a múltból hozzuk.
Pontosan az állatvilágból messziről hozzuk, és ez egy nagyon hasznos reakció, mert pillanatok alatt aktiválja a szervezetünket, hogy képesek legyünk tenni valamit, ha kell megvédeni magunkat, ha tehát kell küzdeni.
Ez egy teljesen természetes állapot. A kérdés az, hogy hogyan, mi módon leszünk, vagy vagyunk képesek visszatérni a normalitásba, a normális működésbe. Fontos beszélni az érzelmek és a gondolkodás jelenségéről az önszabályozásban, az önismeret során, mert még manapság is sokan vannak olyan, akik azt mondják, hogy az érzelmeket jobb kikapcsolni, nem kell velük foglalkozni, csak félrevisznek, csak ártalmasak. Holott?
Holott az érzelmek fontos jelzések. Az érzelmek jelzések arról, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, az számunkra kellemes vagy kellemetlen, inkább megközelíteni kellene, vagyis fenntartani ezt, ami van, vagy pedig nagyon gyorsan valamit csinálni, hogy változzon, vagy elmenekülni onnan. Tehát az érzelmeknek ez az egyik funkciójuk. A másik nagyon fontos funkciójuk, hogy motiválnak arra, hogy csináljunk valamit. Ez mit jelent? Ha valaki tök üres, és teljesen le vannak nyomva az érzelmei, tehát nincs vele kapcsolata, egyszerűen a motivációja is csökkenni fog. Hideg lesz, rideg lesz, nehezen fog kapcsolódni másokhoz, és el is fogja kerülni automatikusan az olyan helyzeteket, amik érzelemteriek.
Ezek szerint a hideg fejnek nincs is szerepe, vagy nem is olyan előnyös vagy célra vezető, mint gondolnánk?
Kell némi hűvösség, vagy hogy úgy mondjam, tehát a józanság az azért egy nagyon fontos tulajdonság, és az is, hogy képesek legyünk átgondolni a helyzeteinket. Tehát a legjobb természetesen, ezt sokszor elmondjuk, az érzelmek és a gondolkodás összhangja, megfelelő összhangja.
Sokszor elmondjuk, de ez nem volt mindig így. Tehát a múltban sem feltétlenül gondolták így sokan az elődeink
Abszolút
közül.
Nem. Hát nagyon az ókori időkben is az volt a feltételezés, hogy az érzelmek csak bezavarnak, legjobb nem tudomást venni róluk. Aztán később, majd a felvilágosodás korában rájöttek arra, hogy hát azért van funkciójuk az érzelmeknek, és ma már tudjuk, hogy tényleg akkor tudunk igazán jól működni, ha figyelembe vesszük ezeket a bizonyos zsigeri testérzeteket, az érzelmeinket, mert ezek mindig összekapcsolódnak, a testérzetek és az érzelmeink, és ugyanakkor ezeket egy tudatos szűrőn keresztül hozzuk meg a döntéseinket. Na ez az, ami nagyon nehéz akkor, hogyha egy pillanat alatt belekerülünk egy helyzetbe, ahol azonnali döntést kell hozni.
Az, hogy milyen érzéseink támadnak, talán már ebben a műsorsorozatban is számos alkalommal elhangzott, ez egyáltalán nem döntéskértése. Viszont, hogy ezekkel a keletkező érzésekkel, érzelmekkel mit kezdünk, az már nagyon is rajtunk múlik. Tehát ez így egy van. Tanulható, sőt, tanulandó folyamat.
Hát itt van az a bizonyos önszabályozási képességünk, aminek egyik része az érzelemszabályozás. Hogy képesek vagyunk-e késleltetni az azonnali reakciókat, amik ránk törnének reflexesen ebből az ösztön részből. Tudjuk-e késleltetni, tudjuk-e változtatni, tudjuk-e módosítani, annak megfelelően, hogy mit tartunk a helyzetben a legjobb alkalmazkodásnak, vagy mennyire felel meg a céljainknak. Mert nem biztos, hogy a helyzethez akarunk alkalmazkodni, lehet, hogy követni akarjuk a céljainkat.
Még mindig az alapfogalmak tisztázásánál járunk, a self tisztázása is ide kívánkozik, önvalónak, vagy legbelsőbb énnek szokták fordítani.
Ez egy nagyon összetett fogalom, nagyon sokat foglalkozott és foglalkozik ezzel is a pszichológia. Én a jungi pszichológiában képződtem, tehát hadd induljak ki abból, ez az önvalónk, vagy mély magunk, a self. Tényleg hasonlóan kell elképzelnünk ahhoz, mint amikor egy növénynek a magját a kezünkbe vesszük, és azt elülteted, megfelelő körülmények között pontosan az a növény fog belőle kifejlődni, ami a paprikából paprika, a tölgyfából meg tölgyfa. Na ugyanígy, nekünk is van egy ilyen belső fejlődési potenciálunk, ez a self mag, ami, ha megfelelő körülmények között fejlődhet, akkor éppen te leszel, vagy éppen én leszek. És hát persze arról hosszan beszélhetnénk, hogy mi befolyásolja ezt, és mik a nem megfelelő körülmények. De a lényeg az, hogy van egy ilyen fejlődési potenciálnak nevezett az egónál magasabb szintű terv, amihez, ha közel kerülünk, akkor valóban egyediek és önmagunká válhatunk.
Akikké válhatunk, vagy válhattunk volna, igen, gondoljuk ezt, igen, az évek múlásával, mert aki a teljes szelfjéhez közel tud kerülni, ki tudja bontani, meg tudja valósítani, az a beérkezett ember. Én nem van. Tudom, hogy ki mindenkinek sikerül ez az élete során, de gyanítom, hogy nagyon keveseknek.
Én is azt gondolom, és akkor megint csak a világ szerencsésebb részéről tudunk beszélni, ahol egyáltalán erre esély van, hogy kibontakoztassuk mindazt, ami bennünk van, mint lehetőség.
De mégis közelítsünk a szelfünkhöz. Honnan ismerjük fel, hogyha jó úton járunk, milyen jelei, belső tünetei vannak?
Hát az önazonosság érzése az megint csak nagyon hasonlít a belső biztonsághoz, amiről az elején beszéltünk. Tehát úgy érzem, hogy jó úton haladok, van bennem egy elégedettség. Van bennem egy biztonságérzet és egy kapcsolódási képesség. Szeretném megmutatni magam, most nem a rossz értelemben, hogy szerepelni feltétlenül, de hogy nem akarok elbújni. Szeretném elmondani, amit tudok. Nyitott vagyok az új tudásra. Nem húzódok vissza egy sarokba. Nem félek. Nincs olyan, hogy valaki sosem fél. Tehát a félelem az életünk része, de nem ez határozza meg az életemet. Van bennem megfelelő életbátorság, és merek az utamon haladni. Ezek a jelei lehetnek annak, hogy valósítom meg azt a potenciált, ami bennem van.
És nincs bennem az az állandó feszültség, ami a gondolataim és az érzelmeim között rángat, vagy rángathat.
Igen, ez a bizonytalanság. Ezért mondja azt Jung is, és Erikson a személyiségfejlődés kapcsán, hogy ez a megvalósulás felé vezető út azért leginkább már az élet delén túl érzékelhető. Azért kezdetben még van egy csomó életfeladatunk, krízisek, fejlődési krízisek és minden egyéb, amin át kell menni.
Akkor fordítsuk meg, mert lehet, hogy többeknek inkább ismerős, hogy milyen az, amikor alacsony a self-élményünk, milyen érzés az?
Bizonytalanság, alkalmazkodási nehézségek, nagyon sok szorongás, nem tudok dönteni, döntésképtelenség, hol ennek hiszek, hol annak hiszek, nagyon könnyen befolyásolható vagyok. Ha A azt mondja, hogy így csináld, akkor azt hiszem, hogy úgy kell csinálni, ha B azt mondja, hogy úgy, akkor úgy kell csinálni, vagy a kettő között nagyon szorongok, hogy most melyiknek feleljek meg.
Azt hiszem, hogy nagyon sokan élik meg ezt az életükben, és hogy múlnak az évek, egyre inkább szeretnének a kihívások elől elbújni, elmenekülni, belefáradva, szinte...
Kiégve.
Kiégve, igen.
És hogy csak hagyjon már mindenki békén, körülbelül ezzel az érzéssel.
Hozzuk be egy kicsit megint a rációt. Miben tud segíteni az önreflexió?
Hát ugye a tudatosság az alapja, hogy egyáltalán rá akarok, rá merek nézni mindarra, ami bennem van. A saját konfliktusaimra is. Nem ragaszkodom a fekete vagy fehér ideológiákhoz és elképzelésekhez, hanem egyszerre tudok figyelni az ellentmondásokra is, és hogy ezt van bátorságom és van intellektusom, hogy ezt fel tudjam fogni, és hogy fel is akarom fogni. Tehát ez az önreflexió lényeg.
Az egyik múltkori adásban mondta az egyik szakértő, hogy a nyitott gondolkodás a jellemző.
Így van, pontosan.
És hogy ebben nagyon különbözőek vagyunk, és hogy miért vagyunk különbözőek, erről is beszéljünk még. De tulajdonképpen az érzelem szabályozás már ennyiből is kiderült, az egy tanulható, sőt tanulandó folyamat. Egészen pici korban kezdődik talán az édesanyánktól.
Igen, tulajdonképpen születéskor, de már mondhatnám, hogy magzati korban elvetjük a magjait annak anyaként, hogy milyen környezetben növekszik a magzatunk. Mert hogy az első jó pár évben, első 7 évben szülők viselkedése és érzelemszabályozása jelentősen rányomja a bélyegét a gyerek érzelemszabályozási képességére.
Sőt, tovább megyek, hát ilyenkor tanulunk meg egy csomó olyan mintát, amit később aztán nagyon-nagyon sok munka árán próbálunk átalakítani, meggyógyítani.
Pontosan, ilyenkor alakulnak ki azok a bizonyos sémák, ugye sématerápia foglalkozik velük, bármilyen más szóval én állapotok, amik észrevétlenül vezetik az életünket. És tulajdonképpen a pszichoterápiák első lépése lesz, hogy ismerd már föl, hogy mit csinálsz, hogy hogyan működsz, hogy mik azok a sémák, amik szerint élsz.
Mi az, amivel félrevezeted magad, és mikor, hogyan pontosan?
Hát van mindenkiben egy olyan törekvés, ami egyébként oké, hogy szeretné magát jónak érezni, és azt gondolni, hogy a baj, ha bármi történik, az nem vele van, vagy annak nem ő az oka, hanem mindig más. És akkor itt lépnek be az úgynevezett elhárító mechanizmusok, amiből megint csak nagyon sokat megtanulunk a családunkban. Tehát ha valaki egy olyan családban nő föl, ahol mindig keresik a bűnbakot, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretnék, és ezt a bűnbakot mindig kívül találják meg, akkor ő azt fogja megtanulni, hogy a másik a hibás, és mindig így. De vannak családok, ahol a bűnbakot mindig belül keresik, és akkor ő meg azt fogja megtanulni, hogy hát mindenről ő tehet, ő a hibás. Tehát nagyon sokféleképpen kialakulhatnak ilyen minták.
Igen, és aztán van az az állapot is, amikor úgy hárítom a valósággal való szembenézést, hogy tulajdonképpen félre magyarázom a dolgokat.
Így van.
Ez is egyfajta menekülés.
Így van. Racionalizációnak is hívjuk, ez is egy elhárító mechanizmus, vagy magasabb szinten, bocsánat, intellektualizáció, ez a kimagyarázom.
Ó, ebben vagy, az okosak,
igen,
jók.
Nagyon jók, igen, igen, így van.
És ezt tetten érni, amikor ez egy életforma, ez egy működésmód, amiből nem csak, hogy kilépni nehéz, de elkapni is, hogy én
főleg,
ilyen vagyok.
Ha sikeres az elhárítás, mert akkor miért akarná valaki ezt
például
felülmérni?
Például mikor sikeres?
Mikor sikeres egy elhárítás? Például akkor, hogyha valaki olyan pozícióba kerül felnőttként, de akár gyerekként is, hogy hatalmi pozícióba. Tehát semmi se kényszeríti rá arra, hogy felülvizsgálja, hogy neki van-e igaza, vagy nem. És akkor miért akarna változtatni ezen?
De akarhat később, mert ez csak egy látszat siker, ez egy külső sikeresség. Ez az ő harmóniájához, a belső harmonikus állapotához nem viszi közelebb.
Nem viszi közelebb, de ezt jó darabig lehet palástolni. Pontosan ezekkel a mechanizmusokkal, amit mondtam, a projekcióval, hogy nem vele van a baj, hanem a körülményekkel, a másikkal, a stb.vel, de igen, ahogy mondod, a nyugtalanság, mikor nagyon sok elhárító mechanizmussal élünk, azért ott van, mert ez a belső mag, amiről beszéltünk, csak jelez, hogy figyelj már, hát hazudsz magadnak, nem mondasz igazat, és hol jelentkeznek ezek. Például az álmokban, ha valaki egyáltalán figyel, vagy észreveszi az álmait, vagy képes erre. Meg hát valahol jelez a külvilág is, hogy szembe mész az autópályán, tehát előbb-utóbb megérkeznek ezek a jelzések.
Én ismerek olyan felnőttet, aki amikor feketén-fehéren kiderül, hogy valamit ő mulasztott, vagy hibázott akár akarata ellenére is, akkor sem ismeri el, hanem azt állítja, hogy valami történt, valaki beleavatkozott, nem érti, ő nem érti. Mm. És készít, megreked bármi nemű együttműködés, vagy párbeszéd, és mindig az érzésem, hogy ilyenkor úgy viselkedik ez a felnőtt ember, mintha 5 éves lenne.
Mert hogy tényleg úgy is viselkedik, mert 5 éves kor körül még a világlátása olyan a gyereknek, hogy egyszerre csak egy szempontot tud észrevenni a dolgokból. Tehát a saját igazsága az igazság. Ezért mondtam, hogy ez csak akkor maradhat fenn sokáig felnőttként, hogyha van elég hatalma hozzá valakinek, hogy ne találkozzon a külvilág visszajelzéseivel, tehát egy olyan körrel veszi körül magát, mondjuk hódolókkal, akik nem fogják figyelmeztetni rá, hogy ez nem oké.
Lapozzuk fel a könyvedet, amit az érzelem szabályozásról írtál, mégpedig Erik Erikson svéd származású amerikai fejlődés pszichológus sorozatánál, amit a pszichoszociális fejlődés szakaszainak hívunk, mert érdemes átszaladni ezen a 8 szakaszon, bármivel ez jó pár évtizeddel ezelőtt készült, múlt század közepe táján készülhetett ez a felosztás, azzal, hogy az életkorunk is kitolódott, ezekhez a szakaszokhoz is érdemes akár hozzáadni 5-10 évet.
Persze,
vagy még
különösen
többet.
Onnantól, hogy serdülőkor, ezt majd mondom is, ott tényleg hozzá lehet adni 5-10 évet mindegyikhez.
Tehát azt mondja a pszichoszociális fejlődésünk szakaszairól, hogy ugye az első időszak 0-tól 2 éves korig mondjuk az ősbizalom a bizalmatlansággal szemben. Igen. Ez mit jelent, és hol szenved csorbát, hogyha a bizalmatlanság lesz az erősebb?
Ugye megszületik egy újszülött a világra, teljesen kiszolgáltatott. Tehát egyedül tehetetlen. Ugye mondtuk a tehetetlenséget, mit jelent. Ha szerencséje van, és olyan szülők vagy gondozók veszik körül, akik rá tudnak hangolódni a szükségleteire, és elég következetesek ahhoz, hogy a gyerek megtanulja, hogy figyelnek rá, és valóban azt teszik, amire szüksége van, táplálkozás, alvás, stb. Kialakul egy biztonságos ritmus és egy biztonságos élet körülötte. Akkor megtanulja, hogy ez a világ lehet biztonságos. Vannak benne nehézségek, ugye vagyok valahogy egyszer csak rosszabbul leszek, de onnan vissza lehet térni egy jó állapotba. Tulajdonképpen ez az a ritmus, amit megtanulunk csecsemőkorban jó esetben, hogy homeosztázis van, az megszűnik, mert éhes leszek bármi, és aztán visszakerülök a homeosztázisba. És ha megfigyeled, tulajdonképpen ez a megküzdésnek is a 3-as egysége, hogy jól vagyok, nincs probléma, jön a probléma, megijedek, és aztán utána megoldom a problémát, vagy teszek valamit, és jobban leszek. Na ez az, ami a biztonság ritmusa, amit meg tud tanulni az első 2 évben a gyerek, és kialakulhat egy bizalom afelé, hogy hát itt az életben lehet kezdeni valamit. Tudok én itt boldogulni.
És ha nem, ha sérül ebben a szakaszban?
Hát akkor épp az ellenkezője alakul ki. Folyamatos vagy visszatérő bizonytalanság és szorongás. Azzal kapcsolatban, hogy figyelnek-e rám, szélsőséges esetben nem fognak-e bántani, mert ugye a diszfunkcionális családokban azért ez is előfordul, hogy bántják a gyereket, különösen régebben, ez teljesen természetes volt, és hogy számíthatok arra, hogy segítséget kapok, hogyha egyedül nem boldogulok.
Mennyire része ebben az életkorban, 2 éves korig az a fajta értő figyelem, ami a szeretetben, az odafordulásban nyilvánul meg? Tehát, hogy nem pusztán fizikai jólétről és ellátásról beszélünk.
Abszolút nem, mert ugye a jólétnek csak egyik faktora a fizikai jólét, egy másik faktora ez a lelki vagy pszichés jólét, ami a kapcsolódások által jön létre, hogy figyelnek rám, fontosnak éreznek, és választ kapok, mégpedig empátiás választ arra, ahogy vagyok.
Szokták mondani ilyenkor, hogy az édesanyja tartalmazni képes a gyereket, de mit jelent ez a tartalmazás? Hogy lehet ezt lefordítani hétköznapi nyelvre?
Egész egyszerűen úgy, hogy amilyen állapotban van a gyerek, attól az anya nem rémül meg, tehát nem kerül egy zaklatott állapotba. Ugye, ha zaklatott állapotba kerülünk, zárójelben jegyzem meg, és megijedünk, akkor lehetünk nagyon dühösek. Például dühös lesz a gyerekére, hogy mit bőgez a gyerek. Vagy lehetünk nagyon elkeseredettek, és azt mondja, hogy úristen, nem tudok mit kezdeni vele. Tehát, hogy nem ez történik, amikor tartalmazni tudja, hanem ránéz, empatikusan átéli az állapotát, ugye itt jön az érzelmi azonosulás valamilyen szinten, és ehhez jön a ráció, hogy a körülményeket is fel tudja mérni, hogy vajon mire lehet szüksége per pillanat a gyereknek. Erre nem biztos, hogy elég az első egy hónap, lehet, hogy erre hosszabb idő kell, hogy ráhangolódjon, de hogy akarja és megtanulja ezt.
Emlékszem, amikor az én kislányom egészen kicsike volt újszülött, akkor az volt az első meglepő felismerésem, hogy tényleg meg kell tanulnunk az egymáshoz való kapcsolódást. Hogy hiába nézek a szemébe, és beszélek hozzá, és néz rám vissza, ennek a hídnak, ennek az érzelmi hídnak meg kell születnie.
Ez így van.
És ez először megijesztett engem, mert én azt hittem, hogy ez egy ilyen varázslat, pedig ez nem így működik. Ezt valóban akarni kell, működni benne, figyelni őt, magamat, ez egy oda-vissza játék, és akkor egyszer csak elkezd kinyílni.
Így van, egyszer csak tényleg úgy fog reagálni, ahogyan te is érted őt, és ő is ért téged. Nem egyszerű. Az újszülötteknek a percepciója is más a világról, mint a miénk, a felnőtteké.
Igen, az volt a fura, emlékszem, hogy ahogy nézett a szemembe, nem a szemembe nézett. Nem. Jó, nem is látnak még annyira így élesen, van, de emlékszem, van, hogy ez egészen meglepett. Mert én azt hittem, hogy ó, hát itt van, és akkor innentől kezdve sétálunk a virágos mezőn, és minden szuper. És el voltam hűlve, mondom, hogy mikor lesz ebből ilyen személyesebb kapcsolat.
Igen. És képzeld el, amikor úgy van, hogy a temperamentuma nagyon különbözik az anyának meg az újszülöttnek. Na, hogy milyen nehéz annak az anyának ráhangolódni, aki egy nagyon aktív kisgyereket kap, ő meg egy introvertáltabb. Vagy pont fordítva, egy nagyon aktív anya kap egy csendesebb, nyugodtabb, introvertált gyereket. Tehát, hogy milyen nehéz nem problémának tekinteni, és tényleg megtalálni a kapcsolatot.
Mert hogy egyik sem probléma, hanem valamilyen.
Valamilyen.
A második szakasz 2 és 3 éves korra tehető, Erikson szerint, az autonómia a szégyennel és a kétellyel kapcsolatban.
Igen. Ugye mi az, ami történik a második, harmadik életévben? Hát először is megtanul a gyerek járni, azaz egy aktív mozgásra tesz szert. Már nem csak olyan, mint egy növény, hogy letettük, aztán ott marad. Ezzel elindul felfedezni a világot. Elindul felfedezni a világot, és felfedezi a saját testét is, és a testi működéseit is. Ugye itt indul el 2-3 között valamikor a szobatisztaság próbálkozása is. Kulcsfontosságú, nem csak azért, mert Freud ezt mondta, hanem mert tényleg a gyerek megtanulja, hogy például a záróvizmait szabályozni képes. És ez egy óriási élmény neki, ugye a kompetencia első élményei közé tartozik, de akár csak az, hogy egyedül tud kanállal lenni, vagy inni a pohárból, ezek mind-mind nagyon nagy lépések az életében. És az, hogy ehhez mennyire van a szülőnek türelme, vagy hogyan tudja ebben támogatni, figyelni rá, az nagyon sokat jelent abban, hogy a gyerek örömmel fogja-e ezt a nem könnyű tanulási folyamatot végigvinni, mert ez nem egyik napról a másikra megy, vagy esetleg éppen szégyennel. Hogy ez nem megy, még mindig nem megy. Ma már hál' Istennek nem nagyon van ilyen, hogy egy gyereket bántsanak azért, mert nem tud időben a szükségletét a bilibe elvégezni, vagy nem tudom, de régen ez tök természetes volt. Tehát ott sokan nőttünk föl a mi generációnkból úgy, hogy emiatt szégyen alakulhatott ki, és a saját működésünkkel kapcsolatos kételj.
3 és 5 éves kor között a kezdeményezés a bűntudattal szemben. Az eredményes, így ez a van. 3. szakasz.
Hát minden szülő nagyon jól tudja, hogy 3 éves korban, most már hamarabb is, a gyerekek nagyon elkezdenek akarni. Tehát, hogy a dolgok úgy legyenek, ők akarják kontrollálni, hogy nekik jó. Most akarok csokit, nem akarok lefeküdni, nem tudom, 1000 dolgot lehet mondani. De most itt is van egy kényes egyensúly abban, hogy tágítani kell a határokat, amik eddig voltak. Tehát a szülőnek nyitottabbnak kell lenni arra, hogy bizonyos dolgukat a gyerek kezdeményezhessen, ahogy ő szeretné, úgy csinálja, de nem mindegy, hogy mit, mert a korlátokra és a határokra szüksége van a gyereknek ahhoz, hogy a bizalom és a biztonságérzet megmaradhasson. De ezeket a határokat végig a felnövésig folyamatosan tágítani kell.
Ez mit jelent konkrétan? Milyen helyzetekben nyilvánulhat meg? Mondok egy példát, egy ilyen 3 év körüli gyermeknél láttam, éppen a szülői reakció leggyakrabban az, mert ez beválik, hogy valamit szeretne a szülő, és a gyerek nem akarja, akkor azt mondják neki, hogy nem is szabad, nem is lehet. Gyere ide, nem megyek. Jó, hát ne is gyere ide, mert nem kell, hogy ide gyere, nincs miért ide jönnöd, és akkor biztos, hogy oda megy. Tehát mindig az ellenkezőjét mondják neki, mint amit a gyerek éppen nem akar, és akkor megcsinálja azt, hogy nem tudom hány éves korig lehet átverni így, de működik.
Vannak trükkök, amiket a szülők ügyesen tudnak alkalmazni, de valószínűleg azért nem csak ez az egyetlen üdvös módszer. Van, hogy nem kerülhető el a konfliktus egy gyerekkel, hanem akkor akar enni, amikor hát mindannyian eszünk, vagy ha a falra akarja kenni a főzeléket. Nyilván na, ezek azok a határok, amiket nem engedünk meg. De kisebb területeken nyugodtan engedhetünk neki.
Itt is megmutatkozhat a karakterbeli különbség a szülő és a gyerek így között. Van, én például egy nagyon erőteljes gyerek voltam, az introvertált anyukámmal ellentétben, aki hát sokat küzdött is pont ezért, mert erős volt az akaratom, és ő nem nagyon tudott vele mit kezdeni. Ilyenkor mit tehet egy szülő?
Segítséget kér. Kicsit határozottabb rokontól, ismerőstől, baráttól, esetleg egy pszichológustól.
De én éreztem az erőmet az anyukámmal szemben.
Szokták érezni a gyerekek. Utólag így elmondva, én is ismerek jó pár olyan felnőttet is, akik mondták, hogy tudtam, hogy igazam van, és meg fogja csinálni. Ez pontosan ez a karakterbeli erősség. Igen.
És emlékszem, hogy aztán már felnőttként sajnáltam ezekért az elszenvedett állapotokért is, de azt hiszem, hogy ilyenkor a szülőnek egy ilyen belső erőt vagy határozottságot kell éreznie, nem feltétlenül mutatnia, mert a gyerek ezt a belső állapotot érzi meg.
Abszolút arra reagál, nem pedig arra, hogy kiabál-e a szülő, vagy nyilván egy idő után az is hat, de egy erős gyereknél nem nagyon. Viszont egy olyan karakterű gyereknél, aki introvertáltabb, egy nagyon erős karakterű szülő megint csak tud sérüléseket okozni. Pont azzal, hogy belekényszeríti olyan dolgokba, ami a gyereknek tényleg nem jó és nem megfelelő. Emlékszem, most csak egy példa jutott hirtelen eszembe, a játszótéren voltunk, még az én gyerekeim is kicsik voltak, és ott volt egy anyuka, aki a kisfiát tanította hintázni, de ezt nem úgy képzeld el, hogy segített neki, hogy mint egy tornatanár vezényelt neki, hogy előre, hátra ordított, és a gyerek mondta, hogy szeretném abba, hogy nem hagyhatod abba, előre, hátra, és már mindenki ott csak nézte, a gyereknek folytak a könnyei, és nem hagyhatta abba a hintázást. Addig még meg nem tudta tanulni, hogy hogy kell hajtani magát. Na ez egy nagyon rossz példa arra, és hogy húzzunk határt.
Nyilván az ő életükben nem az egyetlen példa. És ez a gyerek vajon milyen felnőtté válhat ilyen környezetben?
Az egyik leggyakoribb, amivé válhat, az az, hogy behódolóvá, tehát, hogy mindig félni fog az autoritástól, és hogyha megérzi ezt az autoritár erőt, akkor azonnal azt keresi, hogy lehet eltűnni, elbújni, vagy hogy lehet engedelmeskedni.
Tehát amikor a szülő ilyen helyzetbe kerül, hogy akár ő a gyengébb, akár ő az erőteljesebb, akkor megint csak ott tartunk, hogy az önvizsgálat és a kettőjük működésének a vizsgálata elengedhetetlen.
Így van. Egyébként egy gyengébb karakterű, introvertáltabb szülőt nagyon nagy fejlődésre késztethet az, ha erre rájön és rálát, ugye érzelmi tudatosság, hogy húha, ennek a gyereknek kemény akaratereje van. Tehát valahol meg kell erősíteni magamat, pont az a belső erő, amit te is mondtál, hogy hát én vagyok a felnőtt, én tudom, hogy igazából mik a jó körülmények, a megfelelő határok ennek a gyereknek, és én ehhez tartani fogom magam.
A negyedik szakaszban már szinte a serdülőkornál tartunk, amikor a teljesítő képesség kerül előtérbe, és hát itt szoktuk a legnagyobb sérüléseket elszenvedni a későbbiekben az önbizalomra, vagy az önmagunkba való hittel kapcsolatban.
Hát ugye ez az iskoláskorral köszön be.
Ez 6-tól 11-ig, igen.
Igen. Amikor hirtelen az kerül fókuszba, és a napunk nagy része is azzal telik, hogy különböző feladatokat kell megtanulni és megoldani. Na most itt, ami hátránya lehet ennek a szakasznak, ha ez nem sikeres, az a kisebb rendűségi érzés és az önmagunk kompetenciájába vetett hitnek az elvesztése, ami hosszú távon nagyon-nagyon káros lehet, mert akár egy munkavállalásban, bármilyen úton haladásban, hát bizony nagyon sok rossz élményt fog begyűjteni.
Tehát, hogy én nem vagyok elég.
Nem vagyok elég jó, igen.
Nyilván múlik az iskolán, a családon, de azért különböző képességekkel, belső lehetőségekkel rendelkezünk. Mit tehet az a szülő, vagy mit tehet az a gyerek, aki nem annyira acélos, akinek nem megy olyan könnyen a tanulás, aki nem tud olyan könnyen teljesíteni?
Nagyon fontos, hogy az iskolákban sem csak a tanulás fókusznak, vagy az eredmény fókusznak kellene lennie. Mert nincs olyan gyerek, akinek ne lenne valamilyen tulajdonsága, amiben tud jó lenni, minimum átlagosan jó, vagy akár átlag fölött jó. Tehát abban kell segíteni, támogatni ilyenkor a szülőt és a gyereket, hogy találják meg azokat a területeket, vagy azt az egy területet, ahol a gyerek jó.
Ha pedig a gyerek jó, akkor nagyon sok szülő úgymond vérszemet kap, és még többet akar kihozni a gyerekéből.
Igen, ez megint csak mi nem vesszük figyelembe, hogy valójában milyen valódi szükségletei vannak a gyereknek.
És akár a legjobb képességű emberből is válhat önbizalom hiányos szorongó felnőtt.
Hát abszolút. Hogyha folyamatosan olyan helyzetekbe hozzák, ami nagyon megterheli annak ellenére, hogy képes teljesíteni, mert intellektuálisan érett hozzá, de mondjuk lehet, hogy érzelmileg még nem érett hozzá, tehát olyan versenyekre viszik, akkor egy idő után kiéghet, ugyanúgy, mint egy felnőtt.
Miből lehet látni? A szülő miből láthatja, vagy a környezetében élő?
Gyerekkorban nagyon sok testi tünet is tud jelentkezni ilyenkor. Például az alvás zavar első körben, vagy rémálmok, vagy evészavar. Ezek mind-mind jelei lehetnek annak, hogy valami nem oké.
Tovább menve, az ötödik szakasz a 12 és 20 évig terjedő időszak. Hát ez már bőven a tinédzserkor, és ez az, amikor már mondhatjuk azt, hogy kitolódik ez az életszakasz, mert igen. Már 20 éves korra még messze nem felnőtt.
Kész. Igen, ideiktatta be később egy amerikai szerző azt a szakaszt, hogy készülődő felnőtt kor. Ami azt jelenti, hogy körülbelül olyan 21 éves kortól 27-28 éves korig még nem nevezzük felnőttnek az embert, hanem csak készülődő felnőttnek. Ugye itt jött be pár évtizede az addig ismeretlen quarter life crisis fogalma, vagyis a kapunyítási pánik, vagy kapunyítási krízis fogalma.
Amikor nem tudja, mi szeretne lenni, merre induljon, mit csináljon, lebénul.
Így van, pontosan, sőt, hát a párkapcsolatban sem biztos, hogy megtalálja magát. Hát ha visszagondolunk, például, hogy 60-as években felnőtt generációra tök evidens volt, hogy miután befejezi az iskoláját, férjhez fog menni, vagy meg fog nősülni, és lesz egy családja. Tehát nem volt kérdés. Hát hol vagyunk ma már ettől?
Tehát ilyenkor alakul ki az identitásunk jó esetben, igen. Rossz esetben a szerepdiffúziós problémák.
Hát az, hogy nem találjuk meg azt a hivatást, vagy azt a munkát, amivel legalább el tudjuk kezdeni a felnőtt éveinket. Mert ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell találni azt, amit haláláig csinálni fog, de valamit, amiben eléggé bele tud vonulni ahhoz, hogy úgy érezze, hogy alkothat valamit.
Mit rontunk el, hogyha ez nem így alakul?
sodródunk.
De mit rontottunk el ebben az életszakaszban?
Ez már a következménye az előző életszakaszokban valamilyen hiányosságnak vagy lemaradásnak. Tehát azt is mondhatnám, hogyha az előző életszakaszok kríziseit nem tudjuk teljes egészében megoldani, akkor visszamaradnak rendezetlen érzelmek, nagyon sok negatív kogníciónak mondjuk, tehát olyan gondolati maradványok, hogy nem vagyok elég jó, alkalmatlan vagyok, stb. Ezek vezetnek végül oda, hogy nem tudok egy eléggé pozitív identitást kialakítani.
Még jó esetben egy tinédzser hogy működik?
Egy tinédzser úgy működik, hogy mindent felülvizsgál, amit addig a szüleitől hallott értéket, hogy azok fontosak és jók, és elkezdi próbálgatni akár az ellenkezőjét, akár valami teljesen mást, amit a szülei még soha ki se próbáltak, hogy megnézze, hogy neki való-e.
És itt megint vizsgáznak a szülők érettségből.
Pontosan, mert hogy nagyon nehéz tolerálni. Tehát nagyon nehéz tolerálni, hogy de hát mi annyi jót adtunk neki, meg mi erre neveltük, stb. Hát nézd már most meg, mit csinál, meg hogy néz ki. Meg nem hallgat ránk.
És nagyon sok szülő nem képes elengedni azt, hogy ő mit szeretett volna, mit szállna gyermekének, és ehhez képest nem azt az utat járja a gyerek. Tehát ez megint csak arról is szól, hogyha egy ilyen helyzetben találjuk magunkat, hogy vajon mitől vagyunk mi ilyenek, mitől ragaszkodunk annyira az elképzeléseinkhez, mitől?
Legtöbbször azért ragaszkodunk nagyon-nagyon az elképzeléseinkhez, mert nem is vagyunk benne olyan biztosak. Ez egy érdekes paradoxon. Mert ha elég nyitottak vagyunk és elég rugalmasak, akkor a saját elképzeléseinket is felül tudjuk vizsgálni, és azt tudjuk mondani, hogy oké, lehet, hogy nekem bevált, és ez nekem oké, de miért kell az, hogy ez másnak is pontosan így működjön?
Hogy azt szokták leggyakrabban évként felhozni a szülők, hogy de én tapasztaltabb vagyok, és tudom, hogy mi kell a hosszú távú biztonsághoz, igen, és én jót akarok.
Igen. Egyszer nagyon rég hallottam, még fiatal szülőként Törőcsik Marinak azt a mondatát, egy interjújában mondta, hogy egy szülőnek nagyon szörnyű érzés, és nagyon nehéz elviselni, hogy a saját tapasztalatait nem tudja egy-egybe áttenni a gyerekbe, hanem hogy neki is meg kell járni a saját útját. Meg kell járni, ettől lesz érett.
Mit tehetünk ilyenkor szülőként érzelmileg? A nem tevés állapota milyen belső érzéseket takar?
A szeretés állapotában kell maradnunk, azt tudom mondani, és a türelem állapotában kell maradnunk, és persze abszolút szeretettel elmondhatom a véleményemet. És sokszor nem is árt, ha elmondom, hogy én ezt nem gondolom jónak, hogy te most elutazol két hétre úgy, hogy nincs szállásotok, és azt se tudod, hogy hogy fogsz oda menni, meg hogy fogsz visszajönni. Én, ha erre gondolok, nekem feláll a hátamon a szőr. Tehát őszintén magamról elmondhatom, de a te döntésed, és akkor szorong az ember egy kicsit, hogy mi lesz, de közben bízik a gyerekben, hogy amit addig oda tettünk, serdülőkorig, értékeket, szeretetet, figyelmet, az nem válik köddé, mert hogy tényleg így van.
A következő életszakasz 20 és 40 év között zajlik, ez az intimitás és az izolációval, vagyis az elmagányosodással, az egyedül léttel
hát, sikerül-e találni olyan társat, vagy baráti kört, vagy akár munkahelyi barátokat, akikkel jól érzem magam is, akikre számíthatok, vagy pedig nem. Ugye itt legtöbbször az szokott az oka lenni, ha nem, hogy nincs igazi bizalom az emberek iránt. És akkor nagyon nehéz társakat és barátokat találni.
Mennyire tekinthető normálisnak manapság az a jelenség, hogy a fiatalon 20 évesen az első szerelem, vagy a második, vagy harmadik szerelem házassággal végződik, de leginkább válással végződik. Tehát, hogy az emberek jó része ma már nem azzal éli le az életét, akit 20 évesen választ társul magának. Pedig az érzései őszinték, a szándék őszinte. Mennyire normális ez, hogy változunk, és ezzel együtt a kapcsolatunk is változik, és nem feltétlenül tudjuk kísérni egymást?
Az, hogy ez mennyire normális, erre nem tudok választ adni, de hogy ez van, tehát, hogy ez történik most, az valóban látszik. Egyrészt könnyebben váltunk. Ez benne van a világunkban is. Elromlik valami, nem biztos, hogy megszereljük. De az is lehet, hogy nem vagyunk olyan tudatosak az első, második párválasztáskor, és csak később jövünk rá, hogy valójában mik a szükségleteink.
Nem is tudunk tudatosak lenni, hát ha most végigmegyünk ezen a soron, csak az elmúlt néhány percre gondolunk, hát annyi változáson megyünk keresztül.
Így van.
nem is tudhatjuk, hogy milyenek vagyunk valójában, és mire van, kire van igazából szükségünk. Arról nem beszélve, hogy mindketten változunk a további.
Pontosan ezt akartam még mondani, és hogy úgymond elfejlődhetünk más irányba.
Tehát ezért csak azt akarom mondani, hogy az sem tragédia, mert sokan hajlamosak tragédiának felfogni egy válást, két ember elszakadását egymástól, de lehet, hogy ez is egyfajta fejlődési krízis.
Abszolút fejlődési krízisnek tarthatjuk a válást is, és hát a lényeg nem az, hogy most elválunk-e vagy nem, hanem hogy milyen kapcsolatban maradunk, akár a válás közben, akár a válást követően. És itt megint nagy szerepe van az érzelem szabályozásnak, és az észnek is, tehát a kettő összhangjának.
Amennyivel?
Hát, hogy tényleg át tudom-e tekinteni azt, hogy mi vezetett idáig, hogy mi nem akarunk már többé együtt élni, vagy én nem akarok többé együtt élni a másikkal. És ahelyett, hogy az én védőmechanizmusaimat pörgetném, hogy mert ő ilyen, meg ilyen, meg ilyen, és akkor ő tehet róla, ehelyett tényleg átlátni a helyzetet, hogy mi vezetett ide. És hogyha nem vádakat hall tőlem a másik, meg nem bántást, akkor lehet, hogy tudunk olyan kapcsolatban maradni, hogy az emberileg teljesen oké. Tehát nem kell, hogy beletörjünk ebbe, főleg ha gyerekeink is vannak már, nekik sem kell, hogy beletörjenek ebbe.
És aztán jön az alkotóképesség időszaka, amikor kiteljesedik, úgymond inkább így fogalmaznék, az alkotóképességünk, ez már a 40-es évekre tehető. Erikson 40 és 60 év közé teszi ezt, de azt hiszem, hogy manapság már a 60-as, akár még a 70-es években is aktív alkotók lehetünk.
Sőt, nemrég olvastam egy tanulmányt, ahol éppen azt bizonyították, hogy igazán az alkotóképesség az 60 fölött indul meg. Mert hogy egyrészt hosszabb az emberi élet, megint csak a világ szerencsése feléről beszélünk, és hogy nem kell feltétlenül leépülni intellektuálisan, még akkor is, ha nagyon sokan fenyegetnek, és tényleg sok a demencia is, de nem kell. És olyankor, amikor már az személyiség érettsége is magasabb fokra jut jó esetben ebben az életkorban, egészen más szempontok szerint is tudunk alkotni, mint akkor, amikor még le kell adni egy cikket, mondjuk most egy tudományos alkotóról beszélek, tehát a meghatározott teljesítmények miatt kell teljesíteni.
Ellenben, ha nem így alakul, ha nem ezt az utat járjuk, akkor mi vár ránk?
Hát egyfajta kétségbeesés és stagnálás, egy kiégés, egy rossz közérzet, vagy akár éppenséggel a szenvedélyekbe menekül, szenvedélybetegségekbe menekülés, az is egy nagyon gyakori kiútja ennek a krízisnek, ha ezt az alkotást nem sikerül megvalósítani.
Tehát ez akár 40-es évektől.
Abszolút. Abszolút.
Aha, hogy sokan akkor válnak akár függővé, rádöbbenve, hogy
hát
mégsem ilyen életet akartam.
Hogyne. Hát az élet közepe, ugye most már azért nem 30 évnek tekintjük az élet közepét, hanem valamikor a 40-es évek környékén következik be, nagyon sok embernél indul akkor függőség.
Na hát akkor most beszéljünk a szép időskorról, amikor már elmúltunk annyi meg annyi, mondjuk 60 meg 70, és akkor a 8. szakasz, az integritás időszaka, ami szerencsés alakítás vagy alakulás esetén van így, és ez mit jelent pontosan?
Ez azt jelenti, hogy már nem akarunk feltétlenül fantasztikus új élményeket kipróbálni az életünkben, hanem tényleg megszületik egy belső igény, hogy tekintsük át, hogy miről is szólt az életünk, hogy honnan, hová jutottunk. És valahogy ezt összegezni, és valahogy ezt a szelfet, amiről beszéltünk, ami most már jó esetben, hát azért elég érett, ezzel kapcsolódva készülni a nagy változásra, az átlépésre, a halál küszöbén. Ez egy nagyon fontos
De ez kérdés. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak a régi fotókat és a régi emlékeket rakosgatom ide-oda.
Nem, ez sokkal filozófikusabb is lehet ennél, és akár transzcendens kapcsolódással hittel telített is lehet. Tehát nem csak az, hogy mit csináltam 10-től 15 éves koromig, és stb., hanem hogy mit tanultam az emberi kapcsolataimból, mit hoztam létre, hogyan vittem előrébb ezt a világot, magamat, a családot, bárkit, és mit tudok még ehhez hozzátenni.
Ez, amit tudok én hozzátenni, ez fontos még, tehát ekkor is aktívnak kell maradni.
Ekkor is aktívnak kell maradni, tehát nem csak egy ilyen karosszékben emlékezős történetről van szó, de hogy mit tudok hozzátenni, és csak akkor tudom jól meghatározni, ha már látom, hogy mit tettem hozzá eddig.
Mi van akkor, ha ez a puttony, amit átnézek, hát bizony tele van csupa nem szeretem dologgal is. Lehet, hogy ezért nem is szívesen nézek bele.
Ha át tudom nézni, akkor nincs késő. Most is vannak olyan, nekem is van idős kliensem, de a kolléganőimnek is, hogy 70 fölött jelentkezik terápiára. Tehát például egy önismeret terápiás munka nagyon is jó lehet időskorban. Tehát hogyha megvan az igény, hogy átnézze, akkor nem olyan nagy tragédia az, hogy vannak benne kudarcok. Mert az igény ott van, hogy valamit mégiscsak kéne ezzel kezdeni.
És soha sem késő, 70 fölött sem.
Nem, nem késő. Ha az intellektus megengedi még, tehát nincs ez a demens állapot, abszolút nem késő.
Mi van, ha nem ezt az utat járjuk?
Hát akkor egy kétségbeesés és egy félelem, egy rettegés, akár visszatáncolás, olyan szokásokat vesz föl, vagy olyasmiket csinál, ami hát akár nevetséges is lehet. Láttunk már sok bolondos öreg embert, aki nem feltétlenül jó értelemben bolondos.
Hát és azt hiszem, hogy ilyenkor egyfajta visszavonulás, bezárkózás csak ronthat az egyébként is nehéz helyzeten.
De ez is lehet kimenetele egy ilyen megoldatlan integritás krízisnek, hogy egy végtelen depresszióba süllyed bele.
Az egyfajta menekülés is.
Igen. Igen.
Akkor vissza a korábbiakhoz, a tanulási időszakába, bár soha sem késő tanulni. Az tény, hogy mindannyian eltérő nyitottsággal rendelkezünk, tehát egészen máshogy reagálunk a hatásokra, amelyek minket érnek, más a befogadó készségünk. Ez hogyan befolyásolja az érzelemszabályozásunkat, a működésünket ezen a téren? És hogyan lehet ezt tágítani, vagy szélesíteni ezt a működést?
Amiről még nem beszéltünk ma, ez az úgynevezett tolerancia ablak. Ez egy olyan kifejezés, ami valójában azt akarja, hogy mindegyikünk rendelkezik egy olyan tartománnyal, ahol jól tudunk válaszolni a bennünket érő hatásokra. Tehát, hogy bármi történik, nem esek kétségbe, nem ijedek meg, kompetens vagyok, teszek valamit. És az, hogy mennyire széles ez a tolerancia tartomány, ez nagyon függ a különböző embereknél. Tehát akinek szűk, az nagyon hamar bepánikol, kétségbe esik, és tehetetlennek éli meg magát. Akinek tágabb, az sokkal több ingerrel és helyzettel tud úgy megküzdeni, hogy viszonylag nyugodt marad, és tényleg kompetens. Na most, minél fiatalabbak vagyunk, egyértelmű, hogy annál szűkebb ez a tolerancia zóna, mert egy csomó mindent még nem tapasztaltunk, nem tanultunk. Minél sérültebbek, traumatizáltabbak vagyunk, annál szűkebb ez a tolerancia zóna. Mert nem tanultunk meg, vagy nem volt módunkban megtanulni egy csomó jó alkalmazkodást. Ugye megint visszatérünk a gyereknevelésre, gyerekfejlődésre, hogy mit sajátítottunk el, milyen mintákat. Aki úgy nőtt fel, hogy folyamatos stressz alatt van, vagy nagyon gyakran van stressz alatt, az igazából csak ezt a küzdj vagy menekülj állapotot tanulta meg, ami nagyon beszűkíti a toleranciát. Tehát mindenre ugrik, mindenre megijed, vagy támad, vagy menekül. Tehát az érzelemszabályozás azt jelenti, hogy megtanuljuk, hogy hogyan tágítsuk a tolerancia ablakunkat, hogy hogyan tudjunk egyre több helyzettel megfelelően megküzdeni.
Mitől függ az, hogy hogyan küzdünk meg a stresszel, és főleg, hogy mennyit bírunk el belőle, mert tényleg van olyan, hogy valakinek nagyon kevés is sok, más pedig rendkívül jól bírja a nagy megterheléseket, és azt nem állítom, hogy vannak, akik nem stresszesek, mert biztos, hogy mindenki el tud jutni abba az állapotba, de egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora terhelés hatására.
Hát függ az úgynevezett élettani edzettségtől, amit az előbb mondtam, hogy minél idősebbek vagyunk, feltehetően annál edzettebbek vagyunk, illetve hogy tudatosan is törekedhetünk arra, hogy időnként kicsit kilépve a tolerancia zónánkból próbálkozunk olyan helyzetekkel, amik bátorságot kívánnak. Mindenki gondolja meg, hogy mi lenne neki bátorság. Mi az, ami azt mondja, hogy na erre fel kéne szívni magam, erre össze kéne szedni magam, de meg kéne lépni. Bátorság az, hogyha valaki nem tud autót vezetni, és úgy dönt, hogy megtanul, és az első egyedüli vezetés az utakon, az lehet, hogy neki egy nagy bátorság.
De az például nem ide tartozik, egy közel ismerősömmel esett meg, hogy egyszer csak 40-es éveiben hiába tudja, hogy a stressz miatt van, elkezdett félni autóvezetés közben. És ma már a városon kívülre nem is merészkedik. Ez nem az a kategória, ez nem bátorság kérdése, vagy igen?
Itt nagyon érdemes kideríteni, hogy mi az, ami azt okozta neki, hogy elveszítette a bátorságát. Bátorság kérdése, csak itt a bátorság elvesztéséről van szó. Hogy mi az, ami ilyen mértékben emelte a stressz szintjét, hogy ez már kívül került a tolerancia zónán. Szóval ezt egyéni esetben tudjuk csak megítélni.
Tehát akár az ilyen típusú, ennyire túlfeszített problémáink megoldásába is belefoghatunk? Vagy inkább keressünk új felfedezésre váró területeket, kalandokat?
Azt is kereshetünk, új kalandokat is. De szerintem ott kell először körülnézni, ahol van valami életfeladatunk, mint itt ez a vezetés, és abban akadályoz bennünket a félelem vagy a szorongás. Tehát ott érdemes valamit csinálni, hogy mégiscsak ki tudjunk lépni abba a tartományba, hogy nem félünk, hanem megtesszük.
Köszönöm szépen egyelőre Magyarorsi Révész Zsuzsannának, mert még számtalan kérdés maradt a témával kapcsolatban, úgyhogy legközelebb egy hét múlva folytatjuk. Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is búcsúzom. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.